tanulóidő. Nikolas felsziszent. Tegnap egész nap feküdt, és bár még mindig fájt a lába, már tudott járni. Így ma napkelte előtt rezzenetlenül állt szokásos helyén a herceg ajtaja előtt. Nyílt Markus ajtaja, és a kilépő fiú intett Harrynek, hogy kövesse. Egy pillanattal később Martin és Brianna is előbukkant a szomszédból. Hogy van a lábad? Érdeklődött a hercegnő. Túlélem, préselt ki magából egy halvány mosolyt a nagyherceg. Kicsit még érzékeny ugyan, de ezért elboldogulok, úrnöm.
Történnek néha balesetek, mondta Martin. Egyelőre küldöncként ne veszük hasznodat, úgyhogy menj vissza Samuel háznagyhoz, hát ha ő tud neked valami megfelelő feladatot találni.
Kegyelmes uram, hajolt meg a fiú és elbicegett. Miközben végigment a szolgaszárnyba vezető folyóson, ahol Samuel irodája volt, dohogott magában. A hatodnapi meccs kudarcot jelentett a számára. Amíg egész nap ott feküdt az ágyán, rájött, hogy bolondot csinált magából. Az évek folyamán Krondor hercegének fiaként Nikolas gyakran került olyan helyzetekbe, ami elől szívesen visszakozott volna, de többnyire nem volt menekvés, szerepelnie kellett a nyilvánosság előtt, integetnie kellett egy erkéről, vagy táncolnia az udvari bálon. Legtöbb területen azonban a fiú jobban szerette, ha mások, például Harry vállalták magukra az irányítás terhét. A fociban Nikolas elismert hátvéddé fejlesztette magát, képes volt úgy ellopni a labdát, hogy a másik fél csak akkor vette észre a cselt, amikor ő már tovább passzolta. Amikor azonban góllövésre került volna a sor, mindig áttengette a dicsőséget a többieknek. Két nappal ezelőtt fordult elő először, hogy többször is magának kérte a labdát, és megpróbált csatárszerepet vállalni. Tehát ő így próbálta irányítani a játékot. De Markus szereplése árnyékot vetett a teljesítményére. Halvány elégedettséget keltett benne, hogy ő ugyanolyan eredményesen akadályozta unokabátja próbálkozásait, mint az az övét. A játék többé-kevésbé kiegyensúlyozottan folyt, amíg Nikolas lábsérülése előnyhöz nem juttatta a másik csapatot. Miközben óvatos lépésekkel lement a lépcsőn, a fiú sokkal inkább tudatában volt fogyatékosságának, mint általában. Mint a hasonló deformitásokkal születettek többsége, ő is annyira hozzászokott már, hogy teljesen alkalmazkodott hozzá, és általában meg is feledkezett az egészről. Aruta fia lévén megmenekült a sok csúfolódástól, amelyhez közrendű gyermekként hozzá kellett volna szoknia, de így is el kellett viselnie a bámuló tekinteteket és a háta mögötti sugdolózást. Ma azonban, életében először, igazi hátránynak érezte beteg lábát. Ha az nincsen, legyőzhette volna Markust. Ebben bizonyos volt. Az egész világra és leginkább saját magára haragudva halkan káromkodott egyet. Amikor odaért, Samuel hivatalához beszólt. Háznagy úr! Samuel intett, hogy lépjen be. Nikolas fél órával korábban járt itt, és akkor semmilyen különleges feladatot nem találtak neki. A háznagy ihletet keresve körülnézett, aztán így szólt.
Ebbért nem megy vissza a szobájába, és pihenteti a sérült lábát, úrfi!
Nikolas bólintott, majd távozott, bár semmi kedve nem volt tétlenül heverészni egész délelőtt. Visszatért a szobájába, és ledobta magát a szalmazsákra. Mivel végig aludta az előző napot, szörnyen zavarta a szúrós szalmazsák. Azon kívül éhes is volt. Néhány perc múlva felült, és elindult a konyhába. Mire odaért, már csorgott a nyála a folyosón terjengő illatok miatt. Mágya a konyhai személyzetet felügyelte. Úgy sétálgatott a kukták mögött, mint egy csapatait ellenőrző generális. Mosolyogva odaintett Nikolasnak.
Jobban érzed magad, úrfi?
Érdeklődött. Kövérsége és idős kora ellenére az asszony felülmúlhatatlan ügyességgel sürgőt forgott a konyhában. Igen, de a herceg szerint még nem állok készen a komolyabb szolgálatra.
A reggelire viszont készen állsz, igaz?
Kuncogott Mágya. Hát valahogy úgy, mosolygott vissza a nagyherceg.
Azt hiszem, találunk neked valamit még mielőtt a hercegi pár megreggelizik,
veregette meg a fiú vállát az asszony. A szakácsnő egy tálcára mutatott, amit Nikolas gyorsan oda is vitt hozzá. Mágya szedett neki egy merő kanálnyi sűrű kását a tűzhelyen fortyogó fazékból, megszórta fahéjjal, nagy adag mézzel locsolta meg, majd az egészet leöntötte tejjel. Letette az ételt a tálcára, majd vágott egy vastag szelet meleg kenyeret és sonkát, aztán biccentett a fiúnak, hogy viheti. Ő elhelyezkedett a sarokban álló kisasztalnál. Megár lépett be a nyomában két tojással teli kosarat cipelő konyhás fiúval. Intett nekik, hogy menjenek a dolgukra, aztán leült Nikolas mellé. A nagyherceg már első látásra megkedvelte a nagy darab, idős fő szakácsot barátságos mosolya és kedvessége miatt.
Jó reggelt, úrfi!
Köszönt Megár. Nem látta véletlenül Gudát és Nakort? Érdeklődött Nikolász. A meccs óta nem találkoztam velük.
Két? Nézett össze a két idős házas pár.
Nikolász leírta két társa kinézetét.
Ja, őket? Bologatott Mágya. A kicsikét Antonival láttam párszor a múlt héten. A nagy darab katona meg kiment az őrjárattal, azt mondta, a móka kedvéért. Tegnap reggel indultak.
A nagyherceg felsóhajtott. Tulajdonképpen nem voltak a barátai, de Henry után őket ismerte legjobban a kastélyban. A szakács házaspár ugyan nagyon kedves volt hozzá, de tudta, hogy ők csak udvariasságból töltenek vele néhány percet, és amint befejezte az evést, ők is visszatérnek a főzéshez. Reggeli közben beszélgettek egy kicsit. Megkérdezték, mennyire sikerült hozzászokni a Crydeehez, aztán, hogy milyen volt az utazás idefelé. Pág említésére félig büszkén, félig szomorúan mosolyogtak.
Olyan, mintha a mi fiunk lenne,
sóhajtott Megár.
Tudja, sok-sok évvel ezelőtt mostoha gyermekünként neveltük.
Nikolász fejrázással jelezte, hogy nem tudta. Ezért Megár mesélt róla egy kicsit, aztán a saját fiúkra, Tomászra terelődött a szó, aki a mágus legközelebbi barátja volt. Bár az öregek sokat vitatkoztak, hogy melyikük emlékszik jobban az eseményekre, a nagyherceg előtt hamarosan kibontakozott hihetetlen sorsuk. Nikolász hallotta már Amos anekdótáit a rés háborúról, és egyszer az apját is sikerült rábeszélnie, hogy meséljen a saját szerepéről. Mágya és Melgar egyszerű elbeszélése azonban az eddigi legszínesebb változat volt. Mindehez sajátos megjegyzéseket fűztek, elmondták, hány vödör vizet vitt a konyhai személyzet a falakra, mennyivel több adag ételt kellett főzniük, mint békeidőben. Hogyan sikerült az ilyen vagy olyan alkotó elemek hiány, meg hogy folyton kihűlt az ennivaló, mert nekik kellett ápolniuk a sebesülteket is. Na, az egész sokkal élénkebben jelent meg a nagyherceg képzeletében, mint akár Amos legszínesebb dicsekvései nyomán. Nikolász kérdezett egy-két dolgot, aztán hirtelen előbukkantak a Pád gyerekkorával kapcsolatos emlékek. A nagyherceg mosolyogva hallgatta Megár hosszas fejtegetését arról, milyen nehéz volt bánni vele, mivel Pád nőtt a legkisebbre az erődben élő azonos korú fiúk közül, meg arról, hogyan vette őt Thomas a védőszárnyai alá. Mire a főszakács befejezte, Nikolász is mindent megevett, amit elétettek. Mágya csillogó szemmel mesélte, milyen volt a fia férfivá avatásának napján, a választáson az ősi rítus során, amikor a fiúkat átadják a mestereiknek, akik majd tovább képzik őket. A nagyherceg számára ismerősnek tűnt Thomas neve, de nem tudott rájönni honnan, ezért megkérdezte. Merre jár most a fiúk? Rögtön megbánta a kérdést, mert az idős házaspár arca elborult. Azt gondolta, bizonyára a háborúban vesztették el a gyermeküket. Meglepetésére azonban Megár azt mondta.
A tündék között él.
Nikolász előtt hirtelen megvilágosodtak az összefüggések.
Tehát az önök fia a tünde királynő házastársa?
Mágya bólintott, aztán felkiáltott.
Nem látjuk túl gyakran. A gyerek születése óta csak egyszer jött el hozzánk, de időről időre azért üzen nekünk.
Az unokánk, bolintott a főszakács, Kálisz.
Rendes fiú, mesélte lelkesen Magya. Minden évben legalább kétszer meglátogat minket. Különben jobban hasonlít az apjára, mint a tündékre, akik között él.
Folytatta meggyőződéssel.
Nagyon örülnék, ha átköltöznek Rájdíbe.
A beszélgetés megfeneklett. Nikolász kimentette magát, majd a hátsó ajtón át távozott. Megpróbálta összeilleszteni a részleteket annak alapján, amit a nagybátyja, Lauri, illetve Amos mondott a rés háború utolsó napjairól. Thomas nem ember volt. Legalábbis a fiúban az a benyomás maradt, hogy inkább a tündékkel állt rokonságban, bár közéjük sem tartozott. A nagyherceg arra gondolt, hogy ha valakinek ilyen szerető és rendes emberek a szülei, ugyanolyan marad, mint a többi erődbeli gyerek. Azon tűnődött, vajon mi változtathatta meg ennyire? Nikolász keresztül sétált a nagyhercegnő kertjén, mert halványan remélte, hogy ott találja Margaretet és Abigailt. Ebben az órában ugyan nagy valószínűséggel éppen ebédeltek, a fiú azonban mégis reménykedett. A két lány helyett azonban Nakort és Antonit pillantotta meg, akik hasonfekve szemléltek valamit egy kőpad alatt.
Ott van, látod?
Szólalt meg Nakor. Azt kérdezett vissza Antoni.
Igen.
Ekkor felálltak és leporolták magukat.
Mindig győződj meg róla, hogy apró narancssárga pöttyöket látsz rajta. Ha ugyanis a pöttyök pirosak, az halálos. Amennyiben pedig más színűek, az egész teljesen használhatatlan,
magyarázta a kistermetű Isalani. Ekkor vették észre Nikolászt. Fenség, hajolt meg a fiatal varázsló könnyedén. Úrfi, javította ki a fiú, majd leült a padra, amely alatt az előbb a két férfi feküdt, hogy ne terhelje fájos lábát. Akkor szokásos vigyorával az arcán válaszolt.
Jelenleg úrfi, de azért mindig nagy herceg maradsz. Anthony tudja ezt?
Nikolász nem vett tudomást a megjegyzésről. Mi a csodát csináltatok ti ketten? A fiatalabbik varázsló zavarba jött.
Hát létezik egy apró gombaszerű növény, amely sötét, nedves helyeken nő.
A pad alatt, vágott a szavába az iseleni.
És Nakor megmutatta nekem pontosan, miről ismerhetem fel.
Varázsitalhoz kell, kíváncsiskodott a fiú.
A gyógyszerhez, mordult rá Nakor. Erős altató. Ha megfelelően készítik el. Kaporra jön, ha az ember ki akar metszeni egy nyílhegyet egy katona testéből, vagy ki akarja húzni valaki fogát.
A nagyherceg elszégyelte magát. Azt hittem, ti mágusok csak intetek egyet, és a páciens már is transzba kerül. Anthony megvonta a vállát, mintha csak azt akarná mondani, hogy ő nem is igazi mágus. Na akkor azonban így felelt.
Látjátok? Ez lesz belőle, ha a gyerekek kellő oktatás nélkül nőnek fel.
Aztán kinyitotta a zsákját, és előhúzott belőle egy narancsot.
Kérsz egyet?
Kérdezte. A fiú bolintására az iseláni oda nyújtotta a gyümölcsöt, majd elővett egy másikat Anthonynak. Ekkor Nikolász kezébe adta a zsákot.
Nézd bele!
A nagyherceg engedelmesen megvizsgálta a nagy hátizsákot. Egyszerűnek látszott, közönséges feketére festett gyapjúból készülhetett. A száját a belefűzött bőrszalaggal lehetett összefogni, amelyet csat helyett fából faragott hurokszerűség rögzített. A zsák üres volt. Nincs benne semmi, mondta vissza Nikolász. Akkor belenyúlt és előhúzott egy tekergőkígyót. Anthonynak elkerekedett a szeme, a fiú pedig ültében hátra ökölt és nekiütközött a mögötte húzódó falnak.
Hiszen ez egy vipera.
Ez? Intett Nakor. Ugyan? Ez csak egy pálca.
És tényleg. Egyszerű fadarabot tartott a kezében, amelyet mindjárt vissza is dugott a zsákba, amelyet megint a fiú kezébe adott. Nikolász alapos vizsgálódás után így szólt.
Üres.
Ez meg hogy csináltad?
Adta vissza a zsákot a gazdájának.
Ha tudod a trükkjét, nem nehéz,
vigyorodott el a kisemberke.
Félelmetes dolgokra képes, mégis azt állítja, hogy a mágia nem létezik, rázogatta a fejét Anthony.
Egyszer talán elmagyarázom neked, varázsló, de Pak is tudja.
Nikolász válla fölött az udvar körül húzódó falakra nézett.
Úgy látszik, ma mindenütt Pakról hallok. Hát, ő afféle legenda a városban, mondta Anthony. Egyébként Csillagdokban is. Még azelőtt távozott, hogy én csatlakoztam volna az ottani közösséghez. Ezek szerint nem lehettél túl sokáig az akadémia tagja, hiszen a kuzinom csak 8 éve hagyta ott a szigetet. Attól tartok, én nagyon kezdő varázsló vagyok, mosolygott Anthony. A mestereim úgy érezték...
Mesterek? Horkantott fel Nakor. Az a két felfújt hólyag, Körs és Vatume?
Azzal megrázta a fejét és leült a padra.
Miattuk jöttem el Csillagdokból.
Majd Anthonyra mutatva Nikolászra nézett.
Ez a fiú igencsak tehetséges, de azok az eszementek kisebb varázslónak tartják, mivel a keskeny ösvény művelője. Ha ott maradtam volna, őt is beszervezem a kék lovasaim közé.
Ekkor a fiatal mágusra mosolygott.
Ezért jó kis felfordulást okoztam az akadémián, igaz?
Anthony felkacagott, és a nagyherceg megint ugyanolyan fiatalnak látta őt, mint Harryt és jó magát.
Igaz bizony! Csillagdok legnépszerűbb frakciója a kék lovasok, és néha igencsak kemény harcokat vívtak.
Harc, csodálkozott Nikolász. Hát a mágusok is harcolnak.
Tulajdonképpen csak a tanoncok verekedtek össze, magyarázta az ifjú mágus. Van pár idősebb varázsló inas, akik Körs kezének hívják magukat. Már az öreget nem érdekli a dolog. Ők gyakorta balhéznak Csillagdok kocsmáiban. Senkinek sem esik komoly baja, mivel a mesterek ezt már nem engednék. De időről időre betörik valaki fejét.
Emlékezés közben felsóhajtott.
Én nem maradtam ott annyi ideig, hogy belekeveredjek a politikába. Túl sok gondom volt a tanulással. Azért is küldtek ide Martin herceg kérésére, mivel nem vagyok igazi varázsló.
Akkor fintorog varázta meg a fejét.
Ha nem vagy olyan, mint ők, az csak jó.
Azzal felállt.
Elmegyek az erdőbe. Megnézek valamit. Vacsoránál találkozunk. Tegyél valami kenőcset a fiú lábára, attól holnapra jobban lesz,
intett Anthony felé. Keresek valamit, ami segíthet, válaszolta a másik. Az aprócska iseláni további beszélgetés helyett átvágott a kerten, és magára hagyta a két fiatalembert. Nikolász szólalt meg elsőként.
Nem hiszem, hogy ismernék még egy ilyen különös embert. Én találkoztam néhány fura figurával Csillagdobban, de egyikük sem versenyezhet Nakorral.
Téged is tanított, mielőtt otthagyta az akadémiát? Anthony megrázta a fejét, majd leült az isaláni előbbi helyére. Nem igazán. Hát, tulajdonképpen nem is tudom, mit csinált ott, azon kívül, hogy gondokat okozott Vátuménak és Körsnek. Állítólag egy napon felbukkant Borik herceg ajánló levelével a kezében, és azzal, hogy Pák hívta őt Csillagdokba. 3 vagy 4 évig maradt, és ez alatt különös dolgokat csinált. Nagyon sok tanoncot meggyőzött arról, hogy bárki megtanulhatja a mágiát, vagyis azt, amit ő következetesen trükköknek nevez, meg hogy a varázslók nem túl okosak, ha ezt nem látják be. Akkoriban rengeteg problémám volt, és nem figyeltem oda az egészre, sóhajtott. Még új voltam, és legfeljebb, ha 2-3-szor láttam Nakort a szigeten. És tényleg azért küldtek el, mert nem vagy igazán jó, érdeklődött tovább a nagyherceg. Gyanítom, hogy igen. Rengeteg, sokkal tehetségesebb tanonc és néhány mestermágus is él Csillagdokon. Ez már szinte sértés, tudod? Sötétedett el Nikolász arca. Nem tudtam, vörösödött el Anthony. Nem akarom lekicsinyleni a képességeidet, mert talán sokkal tehetségesebb vagy, mint hiszed. Legalábbis Nakor szerint így van, tette hozzá gyorsan. Mindketten tudták, hogy ez a gyengécske kísérlet volt hivatott elvenni a megjegyzés bántó élét. Csak hogy a király fívére kért egy udvari varázslót, aki betölti Pag egykori tanítójának a helyét. A lehető legjobbat illett volna küldeniük. Hát talán igen. Állt fel Anthony kissé mereven, zavarában nem tudta eldönteni, hogy most megsértődjön-e, vagy sem. Még mindig vörösen folytatta. Hát attól tartok, Csillagdobban nem érzik lekötelezettnek magukat a királysággal szemben. Ha Pag is ott lenne, máshogy állnának a dolgok, mivel ő a király rokona, meg mi egymás. Ami azonban a mostani állapotokat illeti, Körsnek és Vatuménak van a legnagyobb befolyása a mágusok között, ő pedig Kesiek. Azt hiszem, szeretnék Csillagdokkot kivonni mindkét szomszédos ország politikája alól. Azt hiszem, ez nem is olyan rossz ötlet, de akkor is sértő, ahogyan ezt a tudomásunkra hozzák, jegyezte meg Nikolász. Ha velem jössz, adok egy kenőcsöt, ami meggyorsíthatja a gyógyulásodat, minden esetre, ha nem használ, legalább biztosan nem is árt. Nagyherceg követte a fiatal varázslót. Utoljára még körbe pillantott a kertben, és sajnálta, hogy a lányok nem voltak ott. Döbbenetes sebességgel teltek múltak a hetek. Minden nap reggeltől estig lótottak, futottak, és Nikolász rájött, hogy egészen kedvére való ez az őrületes iram. Elfoglaltságai távol tartották a borongós mélázástól, ettől az apjától örökölt rossz szokásától. Az állandó mozgás és a fizikai munka megkeményítette a fiatalizmait. Bár eddig is jó erőben volt a gyakori lovaglástól és vívástól, most az ereje is hozzá idomult fürgeségéhez. Amikor először kellett kicipelni az összes fegyvert és páncélt, hogy megtisztítsák, majd az egészet újra visszaraknia a fegyvertárba, azt itt a belehal. Most arra meg sem kottyant volna neki 2-szer annyi teher. Úgy látszott, a munka Harrynek is jót tett, bár ő minden alkalmat megragadott, hogy siránkozhasson. A 3 hét alatt, amit Crydee-ben töltöttek, a 2 apród alig tudott egy kis időt Margarettel és Abigail-lel tölteni, bár e tekintetben Harry volt a szerencsésebb. A fiú imádott barátja idegeivel játszani a fiatal udvarhölgyel kapcsolatban, és néha sikerült komolyan feldühítenie Nikolaszt. Idejük nagy részét azonban a Crydee udvar fenntartása érdekében végzett, látszólag vége érhetetlen feladatok töltötték ki. Eleddig Nikolász mindössze 6 napokon udvarolhatott Abigailnek, legnagyobb elkeseredésére azonban Marcus, ahányszor csak látta őket, mindig körülötte legyeskedett. A fiúk hamar megismerték a Crydee kastélyában dolgozó személyzetet. A konyhában mindenki barátságosan viselkedett velük, a többi szolga távolságtartóan és tiszteletteljesen. A fiatalabb szolgáló lányok kedvesen, de óvatosan néztek Harryre, némelyikük viszont leplezetlen csodálatot mutatott a nagyherceg iránt, ami kifejezetten idegesítette a fiút. Charles fegyvermestert érdekes egyéniségnek találták, már ő mindig meglehetősen hivatalosan bánt a fiúkkal. Faxon viszont nyílt és barátságos férfiúnak bizonyult, akiről az is kiderült, hogy jó hallgatóság. Nakor és Guda csak ritkán bukkantak fel, idejük nagy részét a városban vagy a közeli erdőségben töltötték. Hamarosan elmúlt az újdonság varázsa, amely megérkezésükkor annyira lehengerelte Nikolaszt, és bár Crydee-t továbbra sem érezte otthonának, azért némiképpen megbarátkozott vele. Ezen felül Abigail sokkal inkább foglalkoztatta a fiú gondolatait, mint előtte bármelyik nő ismerőse. Azon ritka alkalom akkor, amikor Markus nem ólálkodott a lány közelében, Abigail rendkívül kedves volt a nagyherceghez, érdekelte, mivel foglalkozik a fiú. Amikor pedig el kellett válniuk, Nicholas mindig úgy érezte, már megint szamarat csinált magából, pedig a lány tényleg szívesen volt a társaságában. Körülbelül egy hónappal az első esti fogadás után a két apród ismét a hercegi családdal vacsorázott. Ez elvileg normális eseménynek számított, a fiúknak azonban Crydee-be érkezésük óta mindig annyi elfoglaltságuk akadt, hogy nem ehettek a többiekkel. Az asztal végében ültek, és innen nemigen hallhatták, miről társalog a hercegi család. Nem csak a háznép tagjai voltak jelen, hanem néhány fontosabb cég képviselői is odaülhettek a herceg asztalához, néhány a városba látogató kereskedő pedig a terem másik végében ehetett. Nicholas keresztül bámult a termen, ahol Abigail szórakozottan hallgatta Markus csevegését. Időnként a nagyherceg felé pillantott, és amikor találkozott a tekintetük, mindig elpirult. Tetszel a kislánynak, jegyezte meg Harry. Honnan veszed? Kérdezte Nicholas. Onnan, hogy folyton felét tekintget. Kortyolt a fiú vigyorogva egy kupa borba. Talán csak mulatságosnak talál, mondta a nagyherceg félve. Harry felkacagott. Tekintve, hogy te és Markus mennyire hasonlítotok egymásra, és hogy a lány rajtatok kívül senkit, a legkisebb figyelemre sem méltatott, azt kell mondanom, hogy egy bizonyos típust kedvel. Majd megveregette barátja vállát. Tetszel neki, te ostoba? A vacsora további részében a fiúk érdektelen dolgokról csevegtek a Nicholas mellett ülő két fiatalemberrel. Az egyik szponzorokat keresett egy a szürke tornyok hegységébe indítandó expedícióhoz. Állítása szerint ott még mindig vannak kiaknázatlan gyémánt bányák, amelyekkel még sem emberek, sem törpök nem foglalkoztak. Nicholas tudta, hogy a férfi csalódni fog, mivel a hegy nem tartozik a királyság területéhez. A drágakő kereskedőnek így Dolgannal, a nyugati törpök királyával kell üzletelnie, aki egy Káldára nevű faluban él Crydee-től jó egy heti utazásnyira. A másik asztaltárs Quackből érkezett, sejem és párfüm kereskedő lévén az egész délután a lányokkal töltötte, megmutatta nekik az áruit. Hát ezért nem látta őket Nicholas egész nap. Margaret és az édesanyja jobban szerette a bőrvadász ruhákat, de azért mindig megfelelő öltözékben és ékszerekkel jelentek meg az udvar előtt. Abigail és a gazdagabb kereskedők leányai viszont eleget vásároltak a finom portékákból, hogy érdemes legyen Crydee-t útba ejteni, mielőtt a férfi tovább indul Kárzba és Tulánba hazaúton. A kereskedőt Vászáriusnak hívták, és a viselkedése valamiért bosszantotta Nicholast. Talán amiatt, hogy többször is rajta kapta a férfiút, amint sóvár tekintettel Margaretet és Abigail-t bámulja. Amikor észrevette, hogy a nagyherceg figyeli, egyszerűen másfelé fordult, mintha csak körbe-körbe nézne a teremben, más alkalommal pedig a fiúra mosolygott. Vacsora után a kereskedők összegyűltek a hercegi pár mellett egy kis beszélgetésre, mielőtt távozniuk kellett volna a kastélyból. Nicholasnak feltűnt, hogy amíg a többiek igyekeztek felkelteni Martin figyelmét, addig Vassarius inkább Charles-szal és Faxonnal csevegett kedélyesen. Nicholas már éppen ott tartott, hogy megbeszéli ezt Harryvel, amikor Markus megjelent. Holnap vadászni megyünk, mondta. Ti ketten kezdhettek mindent előkészíteni, amire szükségünk lehet. Vigyetek magatokkal néhány szolgát is. Nicholas bólintott, Harry viszont csak nyögött egyet. Elsietve intettek a környéken áldogáló szolgáknak, hogy kövessék őket. Ahogy a nagyherceg hátra pillantott a válla felett, észrevette, hogy Abigail figyeli. A lány csöndesen jó éjt intett neki, és amikor Nicholas megfordult, észrevette, hogy Markus szúrós tekintettel nézi a közjátékot. A fiú elmosolyodott, és Crydee-ba érkezése óta most először kicsivel jobban érezte magát. Későre járt, mire a két aprót befejezte a vadászat előkészítését. Csak 2-3 napra mennek, viszont 6-an lesznek a csapatban. Martin, Markus, Nicholas, Harry, Guda és Nakor. Ezért jelentős mennyiségű felszerelésre és élelemre volt szükség. Néhány percig azt sem tudták, hogyan fogjanak hozzá a feladathoz, aztán engedték a tapasztalt szolgáknak, hogy átvegyék az irányítást. Így végül leginkább csak figyelték a személyzet ténykedését, kivéve persze, amikor a fegyverek kiválasztására került a sor. Az apródok tudták, hogy ezért egyértelműen ők a felelősek, és mostanra azzal is tisztában voltak, hogy mit kérne a herceg és a fia. Apjához hasonlóan Markus is kiváló íjász volt, és legjobban hosszú íjat szeretett használni. Amikor minden készen állt, Nicholas és Harry visszatértek a banketterembe. Nicholas magára hagyta barátját, és odament a herceghez. Igen, úrfi, fordult felé Martin, befejezve a beszélgetést egy helyi kereskedővel. Minden készen áll holnapra, kegyelmes uram, jelentette a fiú.
Nagyon helyes. Ma este már nem lesz szükségem rád. Holnap pirkadatkor indulunk.
Nicholas meghajolt, majd távozott, magára hagyva Martint vendégeivel. Úgy látszott, Harryt is elbocsátották, mivel a fiú sietve közeledett barátjához a terem túlsó végéből. Hová mész? Kíváncsiskodott. Aludni akartam. Holnap korán kelünk. Margaret kisasszony említette, hogy sétál egyet a nagyhercegnő kertjében. Ezek szerint te oda tartasz. Itt a nagy lehetőség. Abigail is vele ment, somolygott Harry.
Hát akkor meg mire várunk? Vigyorodott el válaszképpen Nicholas.
Azzal a fiúk az illendőség határait súroló sietséggel elhagyták a nagyherceg étkező termét. A lányok összenéztek, majd elmosolyodtak, amikor meglátták a kertbe vezető három lépcsőn felrohanó két fiút. Margaret magabiztosan és vidáman, Abigail pedig félénken és örömtelien. A lányokat megpillantva a két apród megtorpant, aztán a tökéletes udvaronc eleganciájával meghajolt. Jó estét, hölgyeim, szólalt meg Nicholas magabiztosan.
Üdvözlöm, úrfi, felelt Margaret.
Jó estét, fenség, mondta Abigail halkan.
A két fiú csatlakozott a hölgyekhez, Nicholas felzárkozott, Abigail, Harry pedig Margaret mellé. Néhány pillanatig csöndesen sétáltak, majd mindketten egyszerre próbáltak megszólalni. A lányok nevettek, a fiúkban pedig volt annyi jó modor, hogy zavarodottságot mutattak. Újabb hosszú némasság után Harry és Nicholas ismét egyszerre kezdtek beszélni.
Tudom, hogy egy percig sem bírják ki egymás nélkül, mondta Margaret, de elkísérne erre egy darabon Harry úrfi.
Harry a barátjára nézett, arcán meglepetés, öröm és rémület keveréke tükröződött, amikor Margaret kézen fogta és elvezette egy bimbózó rozsabokor alatti padhoz. Nicholas és Abigail lassan elsétáltak a kert túlsó vége felé, ahol leültek egy másik padra.
Úgy látom, már hozzászokott az itteni élethez, fenség, jegyezte meg csöndesen Abigail.
Itt csak egyszerű apród vagyok, kisasszony, szögezte le a nagyherceg. Kissé elpirulva folytatta. Azt hiszem, szeretek itt lenni. Legalábbis többnyire. A lányra nézve elcsodálkozott, milyen finomak, szinte babaszerűek az arcvonásai. Sima és tiszta bőrét nem csúfították pattanások, mint a legtöbb lánynak az ő korában. A fiú életében nem látott még ilyen nagy és kék szempárt, amely szinte világított a falakon lobogó fáklyák sápat fényében. Abigail haját ezüst diadén fogta hátra, és aranyló sejemzuhatakként hullott kecses vállára.
És vannak olyan vonatkozásai, amelyeket sokkal jobban szeretek a többinél, pillantott jelentőség teljesen a lányra.
Ő kicsit elpirult, de azért mosolyogva kérdezte.
Nem dolgoztatja agyon a herceg, hiszen alig találkoztunk a kastélyban. Az utóbbi hetekben legfeljebb néhány szót beszélgethettünk.
Hát sok dolgom van, felelte a fiú, de igazság szerint ez érdekesebb, mint az otthoni tanórák, vagy a mindennapos parádékon, bemutatásokon és fogadásokon való részvétel apám udvarában.
Azt gondolná az ember, hogy csodálatos ott az élet, mondta Abigail csalódottan. El sem tudok izgalmasabbat képzelni, mint hogy bemutassanak a nagyhercegi vagy a királyi udvarban. Ezeknél az őszintének tűnő szavaknál szeme kerekre tágult a vágyakozástól. Nagyurak és bájos hölgyek, meg távoli földek követei. Ez egyszerűen fantasztikusnak tűnik, áradozott szinte ragyogva.
Gyakran tényleg érdekes, próbált Nicholas meggyőző hangon válaszolni. Valójában rettentően unalmasnak találta az udvari pompát. Mindazonáltal biztos volt benne, hogy Abigail nem ezt akarja hallani, és pillanatnyilag nem szeretett volna csalódást okozni neki. A lány olyan tágra nyitotta a szemét, hogy a nagyherceg úgy érezte, akár elismerülhetne benne. A fiú kényszerítette magát, hogy levegőt vegyen, mert most vette észre, hogy egy ideje visszafolytja a lélegzetét. Egy napon talán ellátogathatsz Rillannomba vagy Krondorba. A lány arckifejezése beletörődővé vált.
Én csak egy báró lánya vagyok a távoli partokról. Ha apámnak sikerül, hamarosan eljegyez Markusszal. Öregasszony leszek, sok gyerekkel, mire elutazhatom Krondorba, Rillannont pedig sohasem láthatom.
Nicholas nem tudta, mit mondhatna. Csak annyit érzett, hogy fájdalmasan összeszorult a torka és a gyomra, amikor a lány arról beszélt, hogy feleségül megy Markushoz. Nem kényszeríthet, mondta végül.
Nem kényszeríthet mire?
Kérdezett vissza a lány halvány mosolyal az ajkán. Arra, hogy hozzámenj Markushoz, ha nem akarsz, felelte a fiú tétován. Ez nem olyasmi, amit az apád egyszerűen csak úgy megparancsolhat.
Nagyon megnehezítheti a helyzetemet, ha nemet mondok, sütötte le Abigail hihetetlenül hosszú szempilláit. Nicholasnak, mintha fadarabok lógtak volna a karjai helyén, mégis tenyerébe fogta a lány egyik kezét, és ügyetlenül simogatni kezdte.
Én talán...
Mit tehetnél? Nézett a szemébe Abigail szeliden.
Megkérhetném az apámat, nyögte ki nagy nehezen a fiú.
Ó, Niki, te egyszerűen csodálatos vagy, lelkesedett a lány, és átölelte a nagyherceg nyakát. Nicholas hirtelen azon kapta magát, hogy megcsókolják. Nem tudta, hogy egy csók ilyen lágy, érzéki és kellemes lehet. A lány ajka tökéletesen illett az övére, lehellete pedig rózsaillatú volt. A fiú szédülten viszonozta a csókot. A teste felforrósodott, amint közelebb vonta magához Abigailt, és megérezte annak lágy domborulatait. A lány tökéletesen illett karjaiba, szinte egyé olvadt a testük. Aztán Abigail hirtelen ellökte magától a nagyherceget. Markus, suttogta, és mielőtt még Nicholas összeszedhette volna magát, elrohant. A fiú zavartan pislogott, úgy érezte, mintha egy vödör jeges vizet öntöttek volna a nyakába. Néhány pillanattal később Markus bukkant elő a hátsó focipálya felőli lépcsőn. A nagyherceg úgy belemerült a csókolózásba, hogy meg sem hallotta unokabátja közelettét. Amikor az meglátta a padon ülő Nicholast, elsötétült a tekintete.
Aprod, viccentett felé hűvösen. Markus, felett Nicholas bosszusan. Gondolom, Abigail kisasszony nincs itt.
A nagyherceg rájött, hogy nem tetszik neki, ahogy Markus bámul rá, és az meg különösen nem tetszik, ahogy Abigail nevét kimondta.
Nincs.
Markus körbenézett.
Mindazonáltal, ha csak rá nem szoktál az ő kölniére, pillanatokkal ezelőtt még itt volt. Tehát hol van?
Húzta össze a szemöldökét.
Azt hiszem, arra felé, állt fel Nicholas.
Markus elindult a jelzett irányba, és unoka öcsének szinte futnia kellett, ha lépést akar tartani vele. Átgyalogoltak a nagyhercegnő kertjének másik végébe, ahol Harry ült egy padon. A ludlandi nemes úrfia feje búbjáig piros volt. Felállt, majd meghajult Markus és Nicholas előtt.
Gondolom, a húgomat szórakoztattad, jelentette ki a herceg fia.
Harry most már céklavörös színt öltött.
Nem vagyok biztos benne, felelte, majd elnézett a kastély felé.
A lányok valószínűleg arra mehettek.
Igazán figyelemre méltó hölgy, tette hozzá.
Markus előre lépett és szembefordult a két apróddal.
Azt reméltem, ti ketten magatoktól is rájöttök bizonyos dolgokra, de most már látom, hogy tévedtem. Nos, a következő fog történni,
Harryre mutatott.
A húgom ugyan tud vigyázni magára, de akkor is többet érdemel, mint egy jelentéktelen románc egy kis senki grófocska fiával.
Harry arca skarlátvörösen égett a haragtól, de nem szólt semmit. Markus most Nicholasra nézett.
Ami pedig téged illet, kuzin. Abigailnek nincs szüksége arra, hogy egy nyavajás udvaronc hanyat döntse, aztán magára hagyja, amikor haza kell mennie. Világos?
A nagyherceg előre lépett.
Az, hogy mit csinálok, amikor az apád nem ad számomra semmilyen feladatot, a magánügye, Markus. Az pedig, hogy Abigail kivel óhajtja tölteni a szabad idejét, az az ő magánügye.
Az unoka testvérek úgy néztek, mint akik mindjárt megölik egymást, ezért Harry közéjük lépett.
Az semmire sem vezet, ha most összeverekedtek, mondta rekedten, mert ő maga is nagyon dühös volt.
Kihívóan Markusra bámult, mintha ürügyet akarna találni, hogy behúzhasson neki egyet.
A herceg nem örülne, ugye?
Markus és Nicholas egyaránt döbbenten pillantottak Harryre, aztán farkas szemet néztek.
Napkeltekor indulunk, úrfi, mordult fel végül a herceg fia. Nézzetek utána, hogy minden készen álljon addigra.
Aztán szálegyenes háttal elmasírozott.
Sok bajt fog még okozni, nézett unokabátyja után a nagyherceg. Te vagy az, aki már eddig is rengeteg bajt csináltál, replikázott a barátja.
A lány nem szereti őt.
Ó, és ezt meg is mondta neked?
Hát szavakkal nem igazán, de...
Majd elmeséled a szobánkba vezető úton. Ki kell aludnunk magunkat holnapra.
Nem akar itt maradni Markusszal, annyi bizonyos, folytatta Nicholas menet közben. Harry bolintott.
Tehát arra gondoltál, hogy magaddal hoznád Krondorba.
Miért ne? Kérdezett vissza élesen a nagyherceg.
Te is tudod, hogy miért? Nyugtatgatta a barátja. Mivel te egy roldemi vagy kessi nagyhercegnőt fogsz feleségül venni, esetleg egy hazai herceg kisasszonyt. Na és mi van, ha én nem akarom?
Vitatkozott mérgesen Nicholas, mivel még mindig ott égett az ajkán Abigail csókja.
És mi van, ha a király parancsot ad rá? Sóhajtott Harry.
Nikola szálla megfeszült, de nem szólt semmit. Tehetetlennek érezte magát, zavarta a félbe maradt együttlét, és hogy legszívesebben képen törölte volna Markust. Végül másra terelte a szót. Mit csináltatok Margarettel, amitől így kipirultál? Harry még jobban elvörösödött.
Ő egy elképesztő nőszemély. Mély levegőt vett, majd szimpadiasan felsóhajtott. Azzal kezdte, hogy megkérdezte, hogyan csókolnak a krondori férfiak, aztán megkért, hogy mutassa meg. Egyik dologból következett a másik, megállt, mintha elakadt volna a lélegzete, fülig pirulva folytatta. Nagyon vakmerő volt, és akadt el a szava, aztán kitört belőle, amit szégyelt elmondani.
Nikolász?
Arra volt kíváncsi, hogy voltam-e már nővel?
Nem igaz, hitetlenkedett a nagyherceg, félig kacagva, félig nyögve.
De igen. Aztán...
Mi történt aztán?
Tudni akarta, hogy milyen volt.
Nem igaz. Hagyd már ezt abba, tényleg így volt. Na és mit mondtál neki?
Hát elmeséltem, hogy milyen volt.
És?
Kinevetett. Aztán így szólt. Amikor majd tudod, miről beszélsz, gyere vissza hozzám. Rettentően kíváncsi vagyok. Ezután ismét megcsókolt, és közben olyan szenvedélyesen simult hozzám, hogy azt hittem, mindjárt lángba borulok. Ekkor jött Abigail azzal a hírrel, hogy Markus mindjárt odaér, úgyhogy elrohantak.
Döbbenetes, állapította meg Nikolász.
Szinte teljesen elszállt a haragja és keserűsége annak hallatán, milyen különös unokahúggal áldotta meg a sors.
Tényleg az, helyeselt Harry.
Még mindig azt hiszed, hogy szereted őt? Tréfálkozott vele a nagyherceg.
Ha rá gondolok, a gyomrom még jobban görcsöl, mint valaha, de...
Mi az?
A te Margaret unokahúgod igazán rémisztő teremtés.
Nikolász nevetve jó éjszakát kívánt a barátjának. Miközben visszasétált a szobájába, elmerengett a puha ajkak és a vérpesdítő illat emlékén, meg a legcsodálatosabb szempáron, amit valaha is látott. Gondolatai hatására teste felforrósodott, és szörnyűségesen összeszorult a gyomra.